Kedves testvéreim, elérkeztünk az Izsák sorozatnak az utolsó részéhez, és mielőtt rátérünk arra, hogy hogyan halt meg Izsák, hiszen legutoljára erről lesz szó, erről szól a Biblia is vele kapcsolatban, tehát mielőtt rátérünk arra, hogy hogyan halt meg Izsák, nézzük meg, hogy mi az utolsó esemény, amit feljegyez róla a Biblia az ő halála előtt. Olvasom Mózes első könyvének 28. részét, 1 Mózes 28, az első 10 verset hallgassuk meg. Ez az utolsó esemény, amit leír a Biblia Izsákkal kapcsolatban. Ez azután történik, csak hogy felidézzem a sorozatnak a legutóbbi részét, miután Jákob ugye becsapta az apját Izsákot, emlékezetes a történet, hogy ugye Ézsaúnak adta ki magát, a testvérének adta ki magát, bement hozzá, és azért, hogy megszerezze az atyai áldást, az első szülöttnek járó atyai áldást, ezért Ézsaúnak adta ki magát, és Izsák, az apa, akinek a szeme már homályos volt, így mondja a Biblia, tehát már szinte teljesen vak volt, ő adta az atyai áldást Jákobnak, abban a hiszemben, hogy Ézsaúnak szól ez az áldás. Na miután ez kiderült, utána kapcsolódunk be a történetbe. Ekkor Izsák hivatta Jákobot, megáldotta, és ezt parancsolta neki. Ne védj feleséget a kánaáni leányok közül, készülj, menj Paddan Arámba, anyád apjának, Betuélnak a házához, és ott védj feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. Így küldte el Izsák Jákobot, hogy Paddan Arámba menjen Lábánhoz, az Arám Betuél fiához, Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának a bátyjához. Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte Paddan Arámba, hogy ott vegyen feleséget, és amikor megáldotta, ezt parancsolta neki, ne védj feleséget a kánaáni leányok közül. Jákob engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment Paddan Arámba. Amikor látta Ézsau, hogy apja, Izsák, a kánaáni lányokat rosszaknak tartja, elment Ézsau Izmáelhez, és feleségül vette addigi feleségein kívül Mahalatot, Ábrahám fiának, Izmáelnek a leányát, Nebájótnak a húgát. Tehát ez az utolsó, amit olvasunk Izsákról, pedig a halála leírásáig van még 7 hosszú fejezet a Bibliában, ami több évtizedet ölel fel. Biztosan sok minden történt még Izsákkal ez alatt, a hosszú-hosszú időszak alatt, de ezt a sok mindent ezt nem jelzi le a Biblia vele kapcsolatban. Talán azért nem, mert azokat már nem tartja említésre méltónak. Lehet, hogy még erről eszembe jutott, hogy lehet, hogy még sokáig élünk, de nem tudhatjuk, hogy melyik életeseményünk, melyik cselekedetünk lesz említése méltó, döntő jelentőségű az Isten szemében. Melyik lesz kairosz, ugye a Biblia ezt a kifejezést használja, 2 kifejezést használ az idő fogalomra, az egyik a kairosz, a másik a kronosz. Ugye a kairosz az az Istentől elkészített idő, a minőségi idő, az alkalmas idő, így fordítja ezt magyar nyelvre a Biblia, ami nem mindig adatik meg. Egy rendkívüli pillanat, egy Istentől elkészített rendkívüli pillanat, amivel ha nem élünk, akkor lehet, hogy többet az már nem tér vissza. És a másik időfogalom a Bibliában a kronosz, ami a mérhető idő, amit ugye a kronométerrel, az órával mérünk. Lehet, hogy a kronosz szerint, a kronométer szerint még sok időnk van, de lehet, hogy a kairosz szerint már csak egy. Minden cselekedetünknél, minden nagyobb döntésünknél jó volna úgy dönteni, hogy kitekintünk az örökké valóságra, hogy figyelembe veszük, hogy mi az Isten terve, mi az Isten akarata az én életemmel. Hogy most ez az esemény, ez az alkalom, amiben most belecsöppentem, belekerültem. Ez vajon egy Istentől elkészített, egyszeri, soha vissza nem térő alkalom, minősített alkalom? Vagy pedig lesz még ilyen sok? Izsák egy nagyon nehéz helyzetben felismerte, hogy amiben most belecsöppent, belekeveredett, az egy ilyen kairosz, az egy ilyen soha vissza nem térő alkalom, egy minősített idő. És ez a nagyon nehéz, de minősített helyzet az volt, amikor Izsákot a kisebbik fia Jákob becsapta. Kicsalta tőle az atyai áldást, ami bátyának Ézsaúnak járt volna, és Izsák tudta, az apa nagyon jól tudta, hogyha ezek után itthon marad Jákob, akkor ki fog törni a testvérháború, és Ézsau az első adandó alkalommal megöli Jákobot, az öccsét. És ezért a becsapott apa felülemelkedik a rajta esett sérelmeken, és gondoskodik arról, hogy Jákob biztonságos helyre kerüljön. Megáldja, és elküldi őt nagybátyjához. És itt most álljunk meg egy pillanatra, mert Izsák azt a Jákobot áldja meg, és arról a Jákobról gondoskodik, aki imént csapta be őt, mégpedig nagyon csúnyán, nagyon durván. Esztelen cselekedetnek tűnik az, amit itt Izsák, az öreg apa tesz. Esztelen cselekedetnek tűnik, de nem az, hanem egy fantasztikus tett, amiben Izsák hihetetlenül felülmúlja önmagát. Tudjuk, mert leírja a Biblia, hogy hogyan érintette Izsákot ez az egész becsapás történet. Megrendült Izsák, megrendülése igen nagy volt, ezt mondja a Biblia, és az Ószövetség soha sehol máshol nem fogalmaz így, csak itt Izsákkal kapcsolatban. Megrendült, és még egyszer mondja, megrendülése igen nagy volt. Teljesen összetörött. És teljesen érthető lenne, hogyha ebben a nagy megrendülésében annyira kiakadt volna, hogy többet szóba sem állna Jákobbal, vagy azonnal elzavarná. Miért nem cselekszik mégis így? Azért, mert ez az igen nagy megrendülés, ez nem kiakasztja, hanem helyre billenti Izsákot. Egy megrendülés az vagy kiakaszt minket, annyira, hogy úgy is maradunk, kiakadva, vagy helyre billent bennünket. Ha ki is akadunk, az valami csoda folytán úgy történik, hogy a helyre billenésünket segíti elő. Izsák helyre billen. Ami azt jelenti, hogy a megrendülése visszahelyezi őt az Istentől való szerepébe. Mert az Istentől való szerepe az volt Izsáknak, hogy áldás hordozó legyen, és azt az áldást, amit hordoz, azt adja is tovább. Az apjának, Ábrahámnak is ez volt a feladata, most Izsáknak is ez a feladata, hogy adja tovább az áldást. És a megrendülése ebbe a szerepébe billenti vissza. És ezért képes arra, hogy a fiát nem fenékbe billenti, hanem útba igazítja. Ráállítja egy olyan útra, ami az Isten tervébe, ami az Isten akaratába illik. És ez egy olyan út, amit nemrég még maga Izsák is figyelmen kívül hagyott. Ugye talán emlékszünk arra, hogy legutóbb erről volt szó, hogy Izsáknak is volt nagyon sok mulasztása abban, hogy idáig fajult a helyzet, ő is megfeledkezett az Istentől való küldetéséről, és most ebben a megrendülésben jut oda vissza, hogy hát mi is az én feladatom, és mit kellene nekem képviselnem a fiaim előtt, és nem csak Ézsau előtt, a nagyobb előtt, akivel Izsák ugye kivételezett, hanem hát Jákob felé is. Ezért van az, hogy nem az elszenvedett sérelmek határozzák meg Izsáknak a cselekedeteit, hanem ismét tudja Isten akaratát és Isten lelkületét képviselni, márpedig ez a lelkület, ez nagy lelkű és megbocsátó. És ez, ahogy Izsák cselekszik, ez különösen is kiemelkedik, amellett, ahogyan Ézsau dolgozza fel a sérelmeket, mert ő is feldolgozza valahogyan, hogyan. Őt is megrendítették az események. Azt olvastuk róla, hogy hangos sírásra fakadt. Hát pedig Ézsau személyében nem egy anyámasszony katonájáról van szó, hanem ő egy erős, akaratos, vadászó, erdei fenegyerek. Egy ilyen dzsungelharcos, és hát az ilyenekre ritkán jellemző, hogy elsírják magukat, ő mégis sírásra fakadt, de ez a megrendülése, ez mégsem olyan, mint apjának, Izsáknak a megrendülése volt. Mert Ézsau nem billent helyre, amikor megrendült, hanem kiakadt, és úgy is maradt kiakadva. Az apja megrendüléséből megbánás született, és javítás. Kijavította azt, amit korábban elrontott. Kijavította Jákob életében is. Ézsau megrendüléséből viszont harag, bosszú és bosszantás született. Mivel Jákobon nem lehet, ezért az apján veri el a port, Ézsau. És nem tragikus? Azon az emberen veri el a port, aki egész életében kivételezett vele. Most ellene fordul, tehetetlen kínjában. Ézsau látva azt, hogy Jákobot a szülei biztos helyre mentik a bosszúja elől, elment, és még egy kánaáni nőt vett feleségül. Volt már két kánaáni felesége, amit a szülei nem néztek jó szemmel, mert ugye idegen pogán asszonyként, asszonyokként tekintették őket, és Ézsau most csak azért, hogy bosszantsa a szüleit, akik ezzel az undok kis öccsel kivételeznek, és az ő bosszú elől elmenekítik, most csak azért, hogy a szüleit bosszantsa, elment és elvett egy harmadik kánaáni nőt is. És ezzel ő végképp meggyökerezett a kánaáni rokonságban. Nem állhatott bosszút Jákobon, ezért kínjában a szüleit bosszantotta. Tehát az ő megrendülése ide vezetett, és elég esztelen cselekedet volt. Hát ez egy nagy kérdés mindig, hogy amikor megrendülünk, és kiakadunk, hogy akkor az hova vezet. Mert az a kiakadás az vezethet oda is, hogy na, most ez egy jó lehetőség arra, hogy helyre billenjek. Nem jó helyre voltam előbb beakadva, vagy el voltam akadva valahol, jött egy megrendítő helyzet, az kiakasztott, de ez lehet, hogy egy jó lehetőség arra, hogy na most igazán helyre kerüljek, most jó helyre legyek bekapcsolva, mert előbb nem voltam. Vagy pedig maradok kiakadva. És akkor abból jönnek az esztelen cselekedetek. Emellett a buta, sötét cselekedet mellett, amit itt Ézsaunál látunk, még inkább kiragyog Izsák megrendülésének a mássága. És most ezt az egészet világítsuk meg egy kicsit az Új Szövetség felől, helyezzük az Új Szövetség fényébe. Az Új Szövetség ezt a különbséget úgy fogalmazza meg, hogy van Isten szerinti megszomorodás, és van világ szerinti megszomorodás. Pontosan ugyanarról van itt szó, amiről évezredekkel később így ír Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ézsau itt ebben a történetben világi módon, a világ szerint szomorodott meg, amiből keserűség, gyűlölködés, bosszú és bosszantás született. Olyan dolgok, amik ha elfajulnak, akkor halált szereznek. Izsák pedig az Isten szerint szomorodott meg, amikor igen megrendült. Az ő megszomorodásából megbánás és megtérés született, mert visszatért az Isten útjára. És tudjátok, hogy miért van ennek óriási jelentősége? Azért, mert Izsák még nem tudja, és Jákob sem tudja, és senki más nem tudja a családjukból, hogy többet ők már nem fogják élve látni egymást. Ha úgy bocsátotta volna el Izsák Jákobot, hogy megharagszik rá, hogy azt mondja neki, hogy amit tettél, azt soha nem bocsátom meg neked, mert egy kölyök hogy viselkedhet így a vak apjával, takarodj a szemem elől, ha így zavarta volna el, akkor Izsáknak így kellett volna meghalnia. Hogy ez volt az utolsó találkozásom a fiammal. És ez borzalmas lett volna neki is, meg Jákobnak is. Íme ez a történet, a Biblia utolsó feljegyzése Izsákról, mielőtt aztán jóval később leírná a halálát. Még eltelt vagy 15-20 év, születtek Izsáknak unokái, a fiai később kibékültek, sok-sok minden történt, amiről talán hallhatott Izsák, de a távolság miatt, a fizikai távolság miatt már nem volt befolyása az eseményekre. Itt tudott még, amit most felolvastam, itt tudott még valamit tenni, itt tudott még befolyása lenni az eseményekre. Ez volt az a kairosz, az a minőségi, Istentől elkészített minőségi idő, amit meg kellett ragadnia, mert ha elszalasztja, többet nincs lehetősége rá. És döntően ezen múlott az, hogy aztán hogyan halt meg. Most még ezt olvassuk el, röviden írja le a Biblia Mózes első könyve 35. fejezetében, ugye az előzőt a 28. fejezetből olvastam, és aztán a 35. fejezetben még néhány versig visszatérünk Izsákhoz, az ő halála leírásánál. A 27., 28. és 29. verset olvasom. 1 Mózes 35, 27, 29. Nagyon sok minden történt, amikor egyszer csak azt írja a Biblia, hogy Jákob visszaindult az otthonába, amelyet már évtizedek óta nem látott, és Jákob eljutott apjához, Izsákhoz, Mamréba, Kírját Arbába, azaz Hebronba, ahol Ábrahám és Izsák jövevényként lakott. Izsák életkora 180 esztendő volt. Akkor elhunyt Izsák, meghalt öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Ézsau és Jákob temették el. Azt mondja itt a Biblia szövege, hogy eljutott apjához. Nem egyértelmű a szövegből, és nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy még életében, vagy éppen akkor, amikor Izsák már meghalt. De ha még élt is Izsák, nagyon valószínű, hogy már nem tudott kommunikálni. Hiszen nem ír le a Biblia semmit arról, hogy ő mondott volna valamit. Miért nem teszi ezt? Mert lehet, hogy már beszélni sem tudott. Hiszen már sok évvel ezelőtt is, évtizedekkel ezelőtt is, amikor utoljára találkozott a fiával, Jákobbal, amikor elküldte őt, akkor ő már vak volt, már nem látott. És nagyon valószínű, hogy azóta a hallása is megromlott, sőt, talán már beszélni sem nagyon tudott. Nem csoda, hiszen egy 180 esztendős emberről van szó. Ugye mondja is, Izsák életkora 180 esztendő volt. Szóval, ha még egyáltalán életben találta Jákob Izsákot, nem valószínű, hogy bármit is tudtak még mondani egymásnak. Milyen jó az, hogy Izsák nem ekkora tartogatta a megbocsátást. De jó, hogy akkor tette meg, amikor még megtehette. De jó, hogy úgy halhatott meg, hogy nem vádolta, nem mardosta a lelkiismeret azokért a szavakért, amiket esetleg haragjában mondott volna a fiának, de aztán nem mondta, mert felülemelkedett a sérelmeim. Nos, ezek miatt, az előzmények miatt olvashatunk ilyen leírást Izsák haláláról, akkor elhunyt Izsák, meghalt öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Ézsau és Jákob temették el. Ugye itt már kibékült a két ellenség egymással. Betelve az élettel. Ugyanaz a mély értelmű kifejezés szerepel itt, mint Ábrahám halálánál, és akkor már kifejtettem, hogy mit is jelent ez, most csak felidézem röviden. Aki Isten igéjével és szent lelkével töltekezik, azt tud igazán betelni az élettel, és aztán betelve meghalni. Az a lehető legjobb dolgokkal telt meg a földi életében, és ez egy nagy kérdés, hogy mi mindennel betelve halunk meg. Van, aki haraggal, van, aki félelemmel, van, aki csalódással betelve hal meg. És Izsákot is fenyegette ez a veszély, ha úgy küldte volna el a kisebbik fiát, Jákobot. És nagyon sokan így halnak meg. Haraggal, gyűlölettel, csalódással, keserűséggel betelve. És Ábrahámról, meg most Izsákról azt olvastuk, hogy élettel betelve haltak meg. Ezen gondolkodjunk el egy kicsit, hogy élettel betelve meghalni. Hogy ez milyen paradoxonnak, milyen ellentmondásnak tűnik. Azt gondolnánk, hogy hát aki élettel telik meg, az nem meghal, hanem él. Hát ez a logikus. De a hitben pontosan az történik, hogy aki élettel telik meg, és az élettel betelve hal meg, az a halála után kezd el igazán élni. Teljes, kiteljesedett élete. Imád Istennel, Istennél. És erre az esetre mondja azt Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Van még itt egy szempont, amit még így üzenetként szeretnék átadni nektek, és ez nagyon egyszerűen így hangzik, hogy aki életében áldott, az a halálában is az. Annak nem csak életében, hanem a halálában is megmutatkozik az Isten áldása. Izsák személyében most egy olyan embertől veszünk búcsút, akinek a hibái, a bukásai ellenére is áldott volt az élete, aki a feladatának érezte azt, hogy ezt az áldást tovább is adja. Voltak ebben elakadások, voltak ebben szünetek, voltak kerülőutak, vargabetűk, de mégiscsak be tudta teljesíteni ezt a feladatát. Felismerte, hogy mikor volt ennek az ideje. A saját sérelmeit, a vágyait végül is alá tudta rendelni az Istentől való küldetésének, feladatának. Fontosabbnak tartotta, hogy ne a saját érzéseinek és a vágyainak adjon teret, hanem Isten áldásának. És ezért tudott helyre billenni, ezért tudott méltóképpen és megbékélve elköszönni még az őt megbántó fiától is, és ezért tudott az élettel betelve meghalni. És ezzel akaratlanul is túlmutatott magán, előre mutatott Jézusra, arra a Jézusra, aki a kereszten úgy halt meg, hogy bocsánatot kért az ellene vétkezőknek, és rábízta a szeretteit egymásra. Jézus, ha valaki, akkor Jézus igazán és abszolút értelemben az élettel betelve halt meg, és ebből a meghalásból feltámadás és örök élet született. áldott legyen érte. Amen.